5 óra.
Napköszöntő. Reggeli magazin.
Dicsértessék, ha Jézus Krisztus!
2025.
május 30-án, pénteken. Szép jó reggelt kívánok a Szent István Rádió minden kedves koránkelő hallgatójának. Az EGVI stúdióból a ma reggel műsorvezetője, Farkas Erzsébet köszönti Önöket, és köszöntöm ezt a szép mai napot is. Köszöntlek, szép mai nap! Uram Jézus, minő csoda, Te életet adtál nekem, de megajándékoztál szereteteddel is. Édesanyádat is nekem adtad. Mindezért a sok jó téteményért hogyan adjak hálát neked? Minden napomnak ezentúl egy folytonos Te Deumnak kellene lennie dicsőségedre és dicséretedre. Szentlélek, kegyeskedjél kifejezni az Atyának végtelen hálámnak érzéseit. Mindezért a sok csodás adományért, értelmemért és minden képességemért, testemért és testem minden tagjáért, az emberek barátságáért, melyet náluk találok, dicsérve légy, Uram, örökkön, örökké, az egész világ által, e szép mai napon is. Amen. Napindító pozitív gondolatunkat Boris Leonidovics Paszternák szovjet-orosz költőtől és regényírótól kölcsönöztem. Ő 1960-ban hunyt el ezen a napon. Szerinte soha semmilyen körülmények között nem szabad elcsüggedni. Remélni kell és cselekedni. Ez az ember küldetése a bajban. Ma, azaz május 30-án a katolikus egyházban Szent István király erekéinek átvitele ünnepét tartjuk. Most a folytatásban kérem, hallgassák meg, hogy milyen műsorokkal is várjuk Önöket az előttünk álló közel egy órában. Hamarosan a napi mája következik, majd híreket mondunk. 5 óra 10 perctől megismételjük a Vatikáni Rádió tegnap esti adását. 5 óra 35 perckor a ma névnapjukat ünneplő Jankákat és Zsanetteket, valamint a ma születésnapjukat ünneplőket köszöntjük szeretettel. Majd a folytatásban ma is fellapozzuk a kalendáriumot, és felelevenítjük a mai nap, azaz május 30-a fontosabb és jelesebb évfordulóit. 6 órakor a legfrissebb híreket ismertetjük, én pedig újabb műsorismertetéssel legközelebb 6 óra 5 perckor várom Önöket. Kedves hallgatóink, ha tehetik, maradjanak és ébredjenek ma reggel is velünk a Szent István Rádió társaságában. Műsorainkhoz további kellemes időtöltést, jó rádiózást kívánok!
A nap imája.
Boldog 23. János pápa, imája. Ó végasztaló Szentlélek, tökéletesíts bennünk a Jézus által megkezdett művet, tégy minket erőssé, imádkozz velünk az egész világért. Add, hogy jobban kihasználjuk az időt a benső élet elmélyítésére. Adj lendületet apostoli tevékenységünknek, hadd érjünk el vele minden Krisztus vére által megváltott népet és embert, az ő örökségét. Törd le bennünk a természetes nagyravágyást, emelj fel a szent alázat régióiba, töltsön el minket az igazi istenfélelem és a nagylelkű bátorság. Semmi földi kötelék ne akadályozza hivatásunk tökéletes teljesítését. Önző érdekek vagy konokság ne hallgattassák el bennünk az igazság követelményeit. Semmiféle számítgatás, apró önzés ne csökkentse a szeretet mérhetetlen területeit. Legyen bennünk mindig nagy az igazság keresése és tiszteletem, az áldozatkészség egészen a kereszt és a halál vállalásáig. s végül legyen bennünk minden úgy, amint azt a fiú atyához intézett utolsó imájában kérte. Úgy áradjon ki ránk az egyházra, intézményeire, minden egyes hívőre és népre a szeretet lelke, amint azt az atya és a fiú akarták. Amen.
Hallgassák meg híreinket!
A Parajdi Sóbánya utolsó megmentett szárnyát, a telekdiágat is elérte a korondpatakvize, ezzel gyakorlatilag a teljes létesítmény működésképtelenné vált. A bejáratot lezárták, a mentést hivatalosan feladták. A döntés hatására elszabadultak az indulatok, a helyiek az utcára vonultak, tiltakozások kezdődtek a bánya kapuja előtt. A közösség úgy érzi, cserben hagyták őket, és nem csak a víz vitt el a bányát, hanem az elmaradt döntések, a késlekedő beavatkozások és a felelősség hárítása is. Sebestyén József, a bányafejlesztési igazgatója lemondott. Szolidaritási akciót hirdetett az Ökumenikus Segélyszervezet. Felhívják a csatlakozni kívánó adományozók figyelmét, hogy a www.segélyszervezet.hu oldalon bankkártyával vagy a számlaszámukon átutalással, Parajd megjelöléssel segíthetik a katasztrófa károsultjait. Miközben az országos figyelem a Parajdi Sóbányánál kialakult vészhelyzetre irányul, Háromszéken egy másik súlyos természeti probléma alakult ki. Napok óta tartó intenzív esőzések miatt 9 településen öntött ki a víz, több száz embert kellett kitelepíteni, és több száz hektár földterület került víz alá. 2 tonna humanitárius segélyszállítmánnyal és vízszivattyúkkal indult útnak a Magyar Református Szeretetszolgálat csapata a Kovászna megyében található Nagyborosnyóra, hogy az árvíz elleni védekezésben segítsék a határon túli közösséget és támogassák a kitelepített családok élelmezését. Donald Trump amerikai választási győzelme és a liberálisok bukása olyan, mint egy álom, de az európaiak álmát Brüsszel elrabolta, kisiklatta az európaiak jövőjét, álom helyett rémálmot kaptak, fogalmazott a miniszterelnök Budapesten a Szépek Hungary 2025-ös rendezvényen tartott nyitóbeszédében. Az Alapjogokért Központ által szervezett tanácskozáson Orbán Viktor azt mondta, ha a patrióták győznek a következő időszak választásain, megkezdődhet Brüsszel visszavétele. Keresztény kultúrát akarunk, nemzeti alapon álló iskolákat, félelem nélküli utcákat és városnegyedeket, büszkék akarunk lenni a nemzeteinkre, ez a patrióta terv, jelentette ki a kormányfő. A világ legnagyobb jobboldali seregszemléjének titulált konferenciára 600 külföldi vendéget várnak 2 nap alatt. Orbán Viktor hivatalában fogadta Robert Ficót, Szlovákia kormányfőjét, aki a Szépek Hungary rendezvényre érkezett Magyarországra, tájékoztatta az MT-t a miniszterelnöki kommunikációs főosztály. A tárgyalás legfontosabb témája Magyarország és Szlovákia energiabiztonságának kérdése volt. Robert Fico korábban Magyarországgal együtt kifogásolta az Európai Bizottság tervét, miszerint 2027 végéig uniós szinten leállítják az orosz földgáz importját. Orbán Viktor később hivatalában fogadta Andrej Babis, Csehország korábbi miniszterelnökét, a csehországi ANO párt vezetőjét is. Az ANO a Fidesz testvért pártja, a Patrióták Európai Párt családjában az októberben esedékes csehországi parlamenti választások legnagyobb esélyese. Nem lezárni kell a földgázvezetékeket, ahogy Ukrajna tette, hanem újakat építeni, mint Bulgária, közölte a külgazdasági és külügyminiszter Szófiában. Szijjártó Péter a Bulgária területén áthaladó földgázvezetékek kapacitásának bővítését célzó vertikális gázfolyosó projekt munkálatainak megkezdése alkalmából rendezett ünnepségen beszélt. Kifejtette, Közép-Európában sajnos jelentősen leromlott az energiaellátás helyzete. Elhangzott, Magyarország stratégiai jelentőséget tulajdonít az együttműködésnek Bulgáriával. Az előzetes adatok szerint áprilisban 5323 gyermek született és 9565-en haltak meg, közölte a KSH az MT-vel. Az előző év azonos hónapjához képest a születések száma 14, a házasságkötéseké 5,4, a halálozásoké 2,3%-kal mérséklődött. Sosem született még ilyen kevés baba egyetlen hónapban az országban, mint most áprilisban. Végül az időjárásról. A folytatásban gyengén vagy közepesen felhős lesz az ég, csapadék nem hullik, a szél sok felé lénkül. A hőmérséklet a hajnali órákban 8-10, napközben aztán 20-21 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink! Reggeli műsorunk folytatásában most megismételjük a Vatikáni Rádió tegnap esti adását.
Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő Gedő Ágnes. Csütörtöki adásunk témái. XIV. Leó pápa ellátogatott a Castel Gandolfói pápai rezidenciára és az ott működő Laudato Si ökoközpontba. Pápai távirat. A SELAM, a latin-amerikai és karib térségi püspöki konferenciák tanácsa, a kollegialitás jele az evangelizáció szolgálatában. A vatikáni kertekben virágokból elkészítették 14. Leó címerét. A magas torony. Sajgó Balázs atya elmélkedése Urunk mennybe menetele ünnepére. XIV. Leó pápa ellátogatott a Castel Gandolfói pápai rezidenciára és az ott működő Laudato Si ökoközpontba. A pápa csütörtökön délelőtt elhagyta a Vatikánt és a Róma közelében fekvő Castel Gandolfóba látogatott, ahol a pápák nyári rezidenciája található. Itt hozta létre Ferenc pápa 2023-ban a Laudato Si kezdetű enciklika nyomán működő ökocentrumot, ahol a környezetvédelem, közös otthonunk megóvása áll a középpontban. Leó pápa meglátogatta az apostoli palotát is. Újból meglepetéssel szolgált 14. Leó pápa, aki május 29-én délelőtt egy autókonvojjal elhagyta a Vatikánt, hogy fölkeresse a Castel Gandolfói pápai rezidenciát, adja hírül a Szentszék sajtóközpontja. A pápa először meglátogatta a Laudato Si ökocentrumot, amelyet Ferenc pápa 2 éve hozott létre a pápai villák területén, hogy a közös otthon megóvására neveljen. Éppen 10 éve jelent meg enciklikája, mely az ihletést adta a központ létrehozására, az átfogó ökológia példájaként. 14. Leó pápa elment az apostoli palotába is, amelyet 2016-ban Ferenc pápa múzeummá alakítatott és megnyitott a látogatók előtt. A pápai enciklikáról elnevezett ökocentrumban a fenntartható gazdaság és az ökológiai megtérés a vezérgondolat. A 10 éve közzétett Laudato Si enciklika olyan témákat tárgyal, amelyek máig nyitott kérdésnek számítanak, például az ember és a környezet védelme, mint egység. Botanikusok, biológusok az átfogó ökológia szakértőinek hozzájárulásával a központban vállalkozók és szakértők, iskolások és egyetemisták, de a Ferenc pápának kedves, sérülékeny réteg, tehát migránsok, erőszak áldozatául esett nők, fogyatékkal élők, büntetett előéletű személyek, volt kábítószerfüggők, akik általában nem jutnak ilyen képzéshez, lehetőséget kaptak, hogy elmélyítsék az enciklika alapértékeit, és felkészítő tanfolyamokon vegyenek részt, kertészetet és zöld terület karbantartást tanuljanak. Az apostoli palota múzeummá alakított részében, az első emeleten a látogatók 6 teremben megtekinthetik a pápaság elmúlt 500 éve során szolgáló pápák portréit. A kiállításon továbbá liturgikus öltözetek, egyenruhák és 9. Pius a múzeum megnyitása alkalmából restaurált hordszéke, illetve a római apostoli palota konzisztóriumi termében 80 évig használt csodálatos trón is látható. A palota belső udvaránál az a BMW, amelyet II. János Pál használt Castel Gandolfóban nyári útjai során. A palota múzeumban kijelölt turista útvonal különleges kilátóponttal zárul. A látogatók kitekinthetnek arról a balkonról, ahol a pápák az úrangyala imádság alkalmával megjelentek. Így ugyanabból a látószögből nézhetnek a térre és a városkára, mint korábban a szentatyák. Különösen lenyűgöző kilátás nyílik a palotának a vulkanikus tóra néző ablakaiból. A pápák nyári rezidenciájának múzeum alakítása nem akadályozza meg a pápákat abban, hogyha szándékukban áll, a palotában tartózkodjanak. A múzeumi rész nem terjed ki a pápák magánlakosztályára és fogadóhelyiségeire. A tárlat kurátora Sandro Barbagallo emlékeztetett, hogy Ferenc pápa nem egyedülálló a pápaság történetében abból a szempontból, hogy nem töltötte nyári szabadságát Castel Gandolfóban. Sok pápa nem látogatott ki a nyári rezidenciára. 14. Benedek és 13. Kelemen gyakran igénybe vették, 6. Pius 25 éven át egyszer sem járt a palotában.
14. Leó távirata. A szelem a kollegialitás jele az evangelizáció szolgálatában. A szervezet létrehozásának 70. évfordulója alkalmából Spengler bíborosnak, a latin-amerikai és karib-térségi püspöki konferenciák tanácsa elnökének küldött táviratában a pápa köszönetet mond a missziós lendület érdekében végzett szolgálatért és Isten zarándok népének lelkipásztori gondozásáért a szeretett kontinensen. Köszönet a latin-amerikai és karib-térségi püspöki konferenciák tanácsának, a szelámnak, a missziós lendület érdekében végzett szolgálatáért és elismerés azért, hogy a kollegialitás jele, valamint azért, hogy a püspöki konferenciák közötti kapcsolattartás, együttműködés és azok szolgálatának szervezete. Így fogalmazott 14. Leó pápa portugál nyelvű táviratában, amelyet Jaime Spengler bíborosnak, Porto Alegre érsekének és a szelem elnökének küldött a tanács 40. rendes közgyűlése alkalmából, amely megemlékezik a latin-amerikai püspöki konferenciák első üléséről és a szelem létrejöttének a 70. évfordulójáról. A pápa hangsúlyozza, hogy Latin-Amerika és a Karib-térség püspökei kollegiális szellemben gyűltek össze, hogy közösen vizsgálják meg a jelenlegi kor kihívásait a latin-amerikai egyház számára, és hogy érzékeny és hatékony szeretett közösségben olyan lelkipásztori kezdeményezéseket keressenek, amelyek a szentírás, a hagyomány és a tanítóhivatal kritériumai szerinti megoldásokhoz vezetnek. 14. Leó pápa a szellemot a püspöki konferenciák szolgálatában álló szervezetként határozza meg az evangelizálás küldetésében és Isten hívő szent népének lelkipásztori gondozásában, amely zarándok ezen a szeretett kontinensen. A jelenlegi történelmi helyzetben, amelyben a kontinentális és globális szintű folyamatos válságok miatt nagyon sokan szenvednek megpróbáltatások és szegénység miatt, sürgősen szükség van arra, hogy emlékezzünk, a közöttünk jelenlévő feltámadt Krisztus az, aki védi és vezeti az egyházat, és reményben újjáéleszti azt a szeretet által, amely a hozzánk elküldött Szentlélek által kiáradt a szívünkbe. 14. Leó pápa arra hívja a szelem tagjait, hogy kérjék Krisztust, erősítse meg az egyházat küldetésében, hogy elinduljon sok testvére felé, hirdesse nekik Jézus üdvözítő üzenetét, és részesévé tegye őket annak az örömnek, amely a vele való személyes találkozásból fakad. Végül pedig azt kéri, hogy imádkozzanak érte a jó pásztorhoz, hogy mindig hűséges lehessek az egyetemes egyház szolgálatához, amelyet rám akart bízni. A vatikáni kertekben elkészítették virágokból 14. Leó címerét. Az infrastruktúrák és szolgáltatások igazgatóságának kertészeti és környezetvédelmi szolgálata 2 hétig dolgozott a kormányzóság épülete előtti területen. A Szent Ágoston rend emblémája az igazgatóság kovácsműves szakosztályának közreműködésével készült. Befejeződtek a munkálatok a vatikáni kertekben, a kormányzóság épülete előtti téren, amely a Szent Péter bazilika mögött az apszis felé lejtő területen található. Elkészült 14. Leó pápa virágokból kirakott címere. Több száz színes növény, mint egy mozaik megannyi csempéje tette lehetővé a virágművészet eremek művének megvalósulását. A korábbi pápai címerekhez hasonlóan ezt is minden évben több ezer ember csodálja meg egy kivételes kilátópontról, a vatikáni bazilika kupolájának tetejéről. A címert a Vatikán Városállam Kormányzóságának infrastruktúrák és szolgáltatások igazgatóságának kert- és környezetvédelmi szolgálata készítette, amelynek megvalósítása közel 2 hetet vett igénybe, tekintettel az új címer virágokból való megtervezésére és a helyszínen történő kialakítására. Átlagosan naponta két ember dolgozott rajta, akik mesteri tudással és művészi érzékkel tették lehetővé a virágkompozíció létrehozását. A keret szerkezete, amelybe a címer részletei be vannak illesztve, ugyanaz maradt, mint Ferenc pápa címerénél. Örökzöld puszpáng pumila fajtából készítették, amit a címer tetején látható arany és ezüst keresztezett kulcsok közé is helyeztek, amelyek piros zsinórral vannak összekötve. Az aranykulcsot sárga tarka japán kecskerágó cserjével reprodukálták, amelyet gyakran metszenek, így törpe marad és sárgás színű. Az ezüst kulcsot olasz szalmagyopár idény jellegű növénnyel alkották meg, amelyet legalább évente egyszer cserélni kell a színének megőrzése érdekében. A kulcsokat összekötő piros zsinórokat nyárra pejva virágból, térre pedig piros szarvacskás árvácska növényből készítik. A pápai pajzshoz, amely átlósan két szektorra oszlik, különféle növényeket használtak fel. A bal felső részben, a világos kék háttéren egy fehér lilium látható. A tisztaság és a szüzesség szimbóluma Szűz Mária alakjára emlékeztet. A világos kék szín reprodukálásához 400 darab bojtocska növényt gyűjtöttek össze, amely Ferenc pápa címerében is jelen volt. A liliumot 50 olasz szalmagyopár palántából készítették, melyeket a Kertészeti és Környezetvédelmi Szolgálat üvegház karbantartója dugványozással szaporított. A címer másik részén, alul, világos háttéren a Szent Ágoston rend emblémája látható. Egy nyíllal átszúrt szív, melyet egy könyv tetejére helyeztek. Szent Ágoston megtérésére utal, és Isten szavát szimbolizálja, amely átszúrja az egyház szent doktorának szívét, aki ezt így fogalmazta meg. Szavaiddal átszúrtad a szívemet. A címer világos feléhez 400 darab begónia, bronz színű levéllel rendelkező fehér virágú növényt használtak fel. A szívet keskeny levelű pejva virág palántákból készítették, melyeket az üvegház karbantartó dugványozással szaporított. A könyv megalkotásához az infrastruktúrák és szolgáltatások igazgatóságának kovácsműves szakosztályának közreműködését kérték, akik fémlemezből készítették el a könyv formáját. Ebbe vörös díszkavicsot helyeztek el, az oldalához fehér díszkavicsot használtak. Összességében tehát a természet a maga pompájával és színeivel, a vatikáni kertek munkatársainak mesteri munkájával ötvözve életet adott a művészet és a szépség ezen égkövének, 14. Leó pápa címerének.
A magas torony. Hallgassák meg Sajgó Balázs atya elmélkedését Urunk mennybe menetele ünnepére.
Egy kis szimbolikus történet nagyon szépen szemlélteti Urunk mennybe menetelének beszélő titkát. Egy ember egy magas toronyhoz érkezett. Belépett az ajtón, és ott teljes sötétség fogadta. Ahogy körbe tapogatózott, belebotlott egy csiga lépcsőbe. Kíváncsi volt, vajon hová vezet a lépcső, ezért elkezdett lépkedni fölfelé, és közben nyugtalanság támadt a szívében. Amikor visszanézett, megrémülve látta, hogy azok a lépcsők, amelyeket már maga mögött hagyott, kihullottak és eltűntek. Előtte a fölfelé kanyarodó csiga lépcső, melyről fogalma sem volt, hogy hová vezet, mögötte pedig az ásító óriási fekete üresség. Ha ehhez a szimbolikus történethez hozzáolvassuk a szó eredeti értelmében is felmelő ünnep szentírási részeit, amelyek a gondolkodásmód megváltoztatására is meghívást intéznek, akkor a félelem és nyugtalanság, amely sokszor bennem is ott van, fokozatosan eltűnik, és életem értelmére is rátalálok felfelé nézve. Krisztus mennybe menetelének ünnepe pontosan ezt üzeni. Ne féljek elindulni felfelé, mert már tudom, hova vezetnek azok a bizonyos lépcsők. Jézusnak el kellett mennie, fel kellett mennie, hogy onnan fentről küldje a Szent Lelket, aki átjár és felfelé mozgat, ha rácsatlakozom. így bátran lépkedhetek abban a toronyban, életteremben, ahová Isten helyezett. Anthony de Melo jezsuita szerzetes története szerint, amikor elérkezett a mester távozásának ideje, a tanítványok könyörögtek neki, hogy ne menjen el. Ő azonban így szólt. Hogyan is látnátok, ha nem mennék el? Erre azok is kérdéssel feleltek. Mi az, amit majd meglátunk, amiután elmész? A mester azt mondta. Én csak annyit tettem, hogy ültem a folyóparton, s osztogattam a folyóvizet. A küldetésem pedig az volt, hogy majd, ha félreállok, észrevegyétek a folyót, és magatok is tudjatok meríteni belőle. Jézus is eltávozik, pontosabban eltűnik a felhő mögött. A felhő is jelkép, szimbólum. Istenre utal, aki nem csak felülmúl minden emberi képet és elképzelést, hanem az ember transzcendens valóságára is irányítja a figyelmet. Ugyanakkor Szent Lelke által bennünk is ott van, hogy belülről mozdítson minket, és emlékeztessen arra is, hogy ahová a fő, Krisztus ment, arra tartunk mi is, az ő misztikus teste, az egyház. Ha ugyanis az egyház nem Krisztus misztikus testeként értelmezi magát, és nem felfelé ívelve halad, akkor földhöz ragadt marad, és nem képes teljesíteni Krisztustól kapott küldetését. Így nem a beteljesedés lesz a célja, hanem az önmegvalósítás, amely mindig kudarcba fullad. Ez a tét, s ez ismét nem fenyegetés, hanem szerető figyelmeztetés az egyetlen értelmes küldetés teljesítésére. Krisztusnak, a fejnek utasításait követni, s akkor élete bennem marad, mert tagja maradok másokkal együtt. Így teljesedhet be a pünköst, s leszünk, lehetünk igazi egyház, amely több mint intézmény, a Szentlélek életével átitatott egyének közössége. Meg kell tanulnunk meríteni abból a folyóból, abból a tanításból, amelyet Jézus hagyott hátra nekünk. Ez a tanítás nem más, mint az evangélium, az örömhír tanítása. Ebben benne van az, hogy szeretett lények vagyunk, szeretve vagyunk, és ha ezt egy kicsit is megtapasztaljuk, akkor ezt adjuk tovább, és akkor már itt a földön értelmet nyer az életünk. Már itt a földön világítunk, és a szeretet az, amely egyre inkább kitágítja a lelkünket, és biztat minket, hogy haladjunk előre és felfelé. Mindig felfelé haladunk. Nagyon tetszik nekem a hegyen felfelé haladó ember hasonlata is. A gödrök, amelyekbe időnként beleesünk, megtévesztőek, mert hasonlítanak egymáshoz, és azt az érzést sugallják, hogy ugyanoda esünk vissza. A gödrök hasonlítanak ugyan egymáshoz, de egyáltalán nem ugyanazok. Mindegyik feljebb van. Ha Isten felé tudatosan haladok, akkor eltűnik és elillan, ami mögöttem van. Eltűnik a félelem, és a múltam is beépül jelenembe. Ha ezt elhiszem, bűneim bocsánatot nyernek, és akkor haladhatok fölfelé azon a bizonyos csiga lépcsőn, amely csak fölfelé vezet. Ne féljek fölfelé haladni, mert a torony tetején elém tárul a fény, a maga teljességében, és mindent megértek, minden világossá válik. Mert ez a fény Isten szeretetének fénye, és ott fogok ráébredni arra, hogy valójában egész életemben erre a fényre vártam. Vágytam. Sőt, amelyben éltem, s észre sem vettem. A menny állapota, amelyben már most élhetek.
A magas torony. Sajgó Balázs atya elmélkedését hallották Urunk mennybe menetele ünnepére. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, csütörtöki adásunk véget ért. Köszönjük, hogy velünk tartottak. Búcsúzik a szerkesztő, Gedő Ágnes. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Laudétur Jézus Krisztus.
A Vatikáni Rádió adását hallották. Műsorunkat 6 óra 30 perctől, valamint 11 óra 30 perctől megismételjük.
Itt a Szent István Rádió. Hagyomány és érték.
5 óra 30 perc van.
Hírek a Szent István Rádióban.
A parajdi sóbánya utolsó megmentett szárnyát, a telekdiágat is elérte a korontpatakvize, ezzel gyakorlatilag a teljes létesítmény működésképtelenné vált. A bejáratot lezárták, a mentést hivatalosan feladták, a döntés hatására elszabadultak az indulatok, a helyiek az utcára vonultak, tiltakozások kezdődtek a bánya kapuja előtt. A közösség úgy érzi, cserben hagyták őket, és nem csak a víz vitte el a bányát, hanem az elmaradt döntések, a késlekedő beavatkozások és a felelősség hárítása is. Sebestyén József a bányafejlesztési igazgatója lemondott. Szolidaritási akciót hirdetett az Ökumenikus Segélyszervezet. Felhívják a csatlakozni kívánó adományozók figyelmét, hogy a www.segélyszervezet.hu oldalon bankkártyával vagy a számlaszámukon átutalással, parajd megjelöléssel segíthetik a katasztrófa károsultjait. Miközben az országos figyelem a parajdi sóbányánál kialakult vészhelyzetre irányul, Háromszéken egy másik súlyos természeti probléma alakult ki. Napok óta tartó intenzív esőzések miatt 9 településen öntött ki a víz, több száz embert kellett kitelepíteni, és több száz hektár földterület került víz alá. 2 tonna humanitárius segélyszállítmánnyal és vízszivattyúkkal indult útnak a Magyar Református Szeretetszolgálat csapata a Kovászna megyében található Nagy Borosnyóra, hogy az árvíz elleni védekezésben segítsék a határon túli közösséget és támogassák a kitelepített családok élelmezését. Donald Trump amerikai választási győzelme és a liberálisok bukása olyan, mint egy álom, de az európaiak álmát Brüsszel elrabolta, kisiklatta az európaiak jövőjét, álom helyett rémálmot kaptak, fogalmazott a miniszterelnök Budapesten a Szépek Hungary 2025-ös rendezvényen tartott nyitóbeszédében. Az Alapjogokért Központ által szervezett tanácskozáson Orbán Viktor azt mondta, ha a patrióták győznek a következő időszak választásain, megkezdődhet Brüsszel visszavétele. Keresztény kultúrát akarunk, nemzeti alapon álló iskolákat, félelem nélküli utcákat és városnegyedeket, büszkék akarunk lenni a nemzeteinkre, ez a patrióta terv, jelentette ki a kormányfő. A világ legnagyobb jobboldali seregszemléjének titulált konferenciára 600 külföldi vendéget várnak 2 nap alatt. Orbán Viktor hivatalában fogadta Robert Ficót, Szlovákia kormányfőjét, aki a Szépek Hungary rendezvényre érkezett Magyarországra, tájékoztatta az MT-t a miniszterelnöki kommunikációs főosztály. A tárgyalás legfontosabb témája Magyarország és Szlovákia energiabiztonságának kérdése volt. Robert Fico korábban Magyarországgal együtt kifogásolta az Európai Bizottság tervét, miszerint 2027 végéig uniós szinten leállítják az orosz földgáz importját. Orbán Viktor később hivatalában fogadta Andrej Babis, Csehország korábbi miniszterelnökét, a csehországi ANO párt vezetőjét is. Az ANO a Fidesz testvért pártja, a Patrióták Európai Párt családjában az októberben esedékes csehországi parlamenti választások legnagyobb esélyese. Nem lezárni kell a földgázvezetékeket, ahogy Ukrajna tette, hanem újakat építeni, mint Bulgária, közölte a külgazdasági és külügyminiszter Szófiában. Szijjártó Péter a Bulgária területén áthaladó földgázvezetékek kapacitásának bővítését célzó vertikális gázfolyosó projekt munkálatainak megkezdése alkalmából rendezett ünnepségen beszélt. Kifejtette, Közép-Európában sajnos jelentősen leromlott az energiaellátás helyzete. Elhangzott, Magyarország stratégiai jelentőséget tulajdonít az együttműködésnek Bulgáriával. Az előzetes adatok szerint áprilisban 5323 gyermek született és 9565-en haltak meg, közölte a KSH az MT-vel. Az előző év azonos hónapjához képest a születések száma 14, a házasságkötéseké 5,4, a halálozásoké 2,3%-kal mérséklődött. Sosem született még ilyen kevés baba egyetlen hónapban az országban, mint most áprilisban. Végül az időjárásról. A folytatásban gyengén vagy közepesen felhős lesz az ég, csapadék nem hullik, a szél sok felé lénkül. A hőmérséklet a hajnali órákban 8-10, napközben aztán 20-21 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Napköszöntő. Reggeli magazin.
Május 30-a, péntek van. A Szent István Rádió mikrofonja előtt nagyon sok szeretettel köszöntjük a ma névnapjukat ünneplő Jankákat és Zsanetteket. A Janka héber, görög, latin, magyar eredetű név, a Johanna változata, ami a János férfi név, női párja. Jelentése Jahve megkegyelmezett, Isten kegyelme, Isten kegyelmes. A Jeanette pedig héber latin francia eredetű név, szintén a Johanna változata, ami a János férfi név női párja. Így a Jeanette név jelentése is ugyanaz, mint a Janka név jelentése, azaz Jahve megkegyelmezett, Isten kegyelme, Isten kegyelmes. A Jankák és a Jeanettek védőszentjükként tisztelhetik Jeanne d'Arcot, az orléani szűzet, aki egyszerű parasztlány létére, égi hangokat követve, kis seregélén felszabadította az angolok által ostromolt Orléans városát, és királyát 7. Károlyt Reimsben megkoronáztattam. Határozottság és őszinte jámborság jellemeztem. Az angolokat nem gyűlöltem, csak hazája szabadságát kívánta. Nem sokára ellenségei elfogták, és eretnekség meg boszorkányság vágyával mágjára juttatták. Ott épp olyan hősiesen viselkedett, mint a csatamezőn. 1431-ben hunyt el. De a Jankák és a Jeanettek védőszentjei még a most megemlített francia szentek is. Például Szent Johanna, aki 7 gyermekes családanya, majd egy leánynevéléssel foglalkozó női szerzet alapítója volt. Ő 1640-ben hunyt el. Vagy Boldog Johanna, szent életű özvegy, aki 414-ben hunyt el. Vagy éppen Chantal Szent Johanna, aki Chantal Kristóf felesége volt, boldog házasságukból 4 gyermek született, miután férje egy vadászaton hirtelen elhunyt, és Szalézi Szent Ferenc lett a lelki vezetője. Megalapította a vizitációs rendet, amely a szemlélődő életet gyakorlati tevékenységgel kapcsolta össze. Ő 1641-ben hunyt el. És megemlítem még Valois Szent Johannát is, aki 11. Lajos francia király leánya volt, szerzet alapító. 1505-ben hunyt el, és 1950-ben avatták szenté. A jó Isten éltesse sokáig minden kedves Janka és Jeanette nevű hallgatónkat, a ma születésnapjukat ünneplőket, és természetesen mindazokat is, akiknek valamilyen okból emlékezetes ez a szép mai nap. Köszöntésként tőlünk a Szent István Rádió munkatársaitól most kérem, fogadják szeretettel a következő zeneszámot. Isten éltessen minden kedves ünnepeltet!
Szorítsak itt karodba, úgy szeress, mint én. Nem kell más, csak újból jó legyél. Úgy, mint a gyertyalány, mint elmúlt a szél. Égesse, gyújts fel.
csak egy perc a vélet, fét hazudni, fét hazudnál, csókolj még, így fúj közel hozzá. Fölít a víz karattal, úgy szeress, mint én. Nem kell más, csak újból jó legyél. Úgy, mint a gyermek.
Kalendárium. A Szent István Rádió hullámhosszán javaslom most képzeletben lapozzuk fel együtt a kalendáriumot, és elevenítsük fel a mai nap, azaz május 30-a fontosabb és jelesebb évfordulóit. Először azokra a személyekre emlékezünk, akik jó néhány évvel ezelőtt a mai napon születtek. 1775-ben Veszprémben született Kopácsi József, hercegprímás, esztergomi érsek, aki elszegényedett, birtoktalan, kisnemesi családból származott. Iskoláit Veszprémben kezdte, plébánosa támogatásával. Felsőbb teológiai tanulmányait azonban Pozsonyban végezte. 1798. május 30-án Zircen szentelték pappám. 1799-től az egyházjog és az egyháztörténelem tanáraként működött a veszprémi papneveldében. Ezután szentszéki bíró lett, majd veszprémi plébánossá és alesperessé nevezték ki. 1807-ben pedig veszprémi kanonoki címet kapott. 1809-ben lett a veszprémi szeminárium igazgató helyettese. 1822-ben székesfehérvári püspök lett. 5 évre rá pedig 1827-ben a veszprémi püspöki széket foglalta el. Püspökként kánoni látogatást végzett a Balaton keleti részén, 34 plébánián. Veszprémi püspökként koronázta meg a bajor Karolina Augusta hercegnőt Pozsonyban, első Ferenc, negyedik feleségét. 1831-ben a Magyar Tudományos Akadémia tiszteleti tagjává választották. 1833-ban rendelte el a magyar nyelvű anyakönyvezést, 1838-ban pedig elkészítette az egyházmegye térképét. 1838. december 15-től esztergomi érsek és hercegprímás volt, ám 3 évig veszprémi székét is megtartotta. 1786-ban a Zemplén vármegyei Kohányon született Péceli Fáji András, író, politikus és nemzetgazda, a magyar reformkor irodalmi és társadalmi mozgalmainak egyik legtevékenyebb alakja. Mikszáth Kálmán egyik Fáji Andrásról szóló írásában írta, idézem, ha nem Széchenyit illetné a legnagyobb magyar jelző, akkor ez Fáji Andrásnak járna ki. És ha nem Deák Ferenc volna a haza bölcse, akkor Fáji Andrást illetné ez a cím, így azonban csupán ő, idézőjelben, a nemzet mindenese volt. 1909-ben született Benny Goodman, amerikai klarinétművész, zenekarvezető, aki Bartóktól is rendelt zenét. 10 éves korától klarinétozott. 1929-től önálló zenészként dolgozott, többek között Gershwin felvételeken, majd létrehozta saját big bandjét. Később pedig a Benny Goodman triót. Ezzel kezdődött meg a jazz zene, swing korszaka. 1936-ban triója kvartetté bővült, Lionel Hampton a második színesbőrű zenész belépésével. Ezzel az akkor forradalminak tekinthető összeállítással Benny Goodman nagyon sokat tett az amerikai feketék egyenjogosításáért. Filmeket is forgatott. 1938-ban a Carnegie Hallban játszott, és Duke Ellington vendégművészeként is szerepelt. Mint klasszikus muzsikus is hírnevet szerzett, előadta például Mozart klarinét kvintettjét. 1938-ban a budapesti Vonós négyessel is együtt dolgozott. Ő rendelte meg Bartók Bélától a kontrasztokat. És 1939. januárjában bemutatta a Carnegie Hallban. Mindemellett dolgozott még Bernsteinnel és Stravinskyvel is. 1923-ban Kolozsváron született Jenei László, kétszeres olimpiai bajnok vízilabdázó. 1937-től a Magyar AC, 45-től a Budapesti Vasas, 56-től a Ferencvárosi Tornaklub, majd 59-től a Budapesti Honvéd vízilabdázója, vízilabda kapusa volt. 1947-től 65 alkalommal szerepelt a magyar válogatottban. Az 52. évi, majd az 56. évi nyári olimpiai játékokon is tagja volt az olimpiai bajnoki címet nyert magyar csapatnak. 1960-ban történt visszavonulása után egy budapesti étterem vezetője lett. A Vasas vízilabda szakosztályának elnökségi tagja volt. 1985-ben Marosvásárhelyen született Csizmadia Csaba, magyar válogatott labdarúgó, aki pályafutása kezdetén a kecskeméti TS színeiben játszott. Később az FC Fehérvár játékosa lett, majd külföldön szerepelt 3 éven keresztül. Közben összesen 12 mérkőzésen játszott a válogatottban. 2012. januárjában 2 év után szerződést bontott a Ferencvárossal, amellyel bajnoki bronzot szerzett. Sokáig úgy tűnt, hogy visszatér a kecskemétiekhez, ám végül a másodosztályú Gyirmót FC játékosa lett. És maradunk még mindig a labdarúgóknál, hiszen 1986-ban Sopronban született Csontos Zoltán, magyar labdarúgó, aki 2008. január 14-én 2,5 éves szerződést kötött a szombathelyi Haladás csapatával. Első szezonjában a Haladással bronzérmet szerzett a bajnokságban. 2012 nyarán szív problémái miatt visszavonult. A sportolók sorát folytatva 1990-ben Budapesten született Dara Eszter, Európa-bajnok magyar úszó, olimpikon, aki részt vett a 2008. évi nyári olimpiai játékokon. Utánpótlás versenyzőként a Budapest Spartacus és a Jövő SC versenyzője volt. 2006-tól a Kőbánya SC sportolója volt. Kalendáriumunk folytatásában most olyan jeles személyekre emlékezünk, akik jó néhány évvel ezelőtt a mai napon hunytak el. 727-ben hunyt el Szent Hubert misszionárius, akit a 10. századtól a vadászat védőszentjeként tisztelünk. Brüsszel mellett hunyt el. Szent Hubert 655 körül született misszionárius volt, aki püspök is lett, és aki akkor tért meg a legenda szerint, amikor egy vadászaton megjelent előtte egy szarvas keresztel az agancsában. A magyar hagyomány szerint Szent László királyhoz is kapcsolódik ilyen keresztlátomás. 1431-ben eretnekség vádjával mágián megégették Jeanne d'Arcot, az orléani szűzet, aki egyszerű parasztlány létére, égi hangokat követve kis sereg élén felszabadította az angolok által ostromolt Orlán városát, és királyát 7. Károlyt Reimsben megkoronáztattam. Határozottság és őszinte jámborság jellemeztem. Az angolokat nem gyűlöltem, csak hazája szabadságát kívántam. Nem sokára ellenségei elfogták, és eretnekség meg boszorkányság vágyával mágiára juttatták. Ott épp olyan hősiesen viselkedett, mint a csatamezőn. 1572-ben hunyt el ruszkai báró Dobó István, Eger várkapitánya. Az 1552. évi török ostrom tette ismerté a nevét, amikor az egyenlőtlen erőviszonyok ellenére meg tudta védeni a várat. 1594-ben hunyt el Balassi Bálint, a magyar reneszánsz költészet kiemelkedő alakja. A május 19-én Esztergom ostrománál szerzett sebeibe halt bele. Líráját a szerelem, a vitézi élet, Isten és ember viszonya ihlettem. Szerelmes verseit a Júlia ciklus tartalmazza. Mint végvári katona a latinon, németen és lengyelen kívül ismerte a török irodalmat is. Itáliai költők nyomán színpadi mű írásával is megpróbálkozott. 1964-ben Kaliforniában hunyt el Szilárd Leó atomfizikus, az atomreaktor és a nukleáris láncreakció elméletének megalkotója. A háború után biológiai, valamint biofizikai témákkal kezdett foglalkozni, a molekuláris biológia egyik megalapozójának is tekintik. Sugárkezeléssel saját magát is sikeresen kigyógyította daganatos betegségéből. Szerteágazó zsenialitása ellenére ő sem értett mindenhez. Autót vezetni például nem tudott. Évfordulónaptárunk végéhez közeledve most néhány a mai naphoz köthető jeles eseményt elevenítek fel. Ki gondolná, hogy 1853-ban Isaac Merritt Singer szabadalmaztatta az általa kifejlesztett varrógépet. 1898-ban Kossuth Lajos első egész alakos szobrát avatták fel Miskolcon az Erzsébet téren. A szobor Róna József alkotása. A mai napon van a Hősök napja, valamint Csaba királyfi ünnepe, amely katonai ünnep volt 1944-ig. Csaba királyfi a székelyek legendás vezére, életére vonatkozó megbízható adatokkal nem rendelkezünk. Élete a legendák és a mondák ködébe vész. Az egyik legenda szerint a Balkánról vezette Magyarország területére 3000 fős népét. A székely nép eredet története szorosan kötődik Csaba királyfihoz. Ennek példája a székely himnuszban is hallható. És végül, de nem utolsó sorban, a mai nap Szent István király erekéinek átvitele és a Szent Jobb megtalálásának ünnepe, miután a török időkben 200 évre nyoma veszett. Kedves hallgatóink, május 30-ai kalendáriumunkat hallották.
Legfájóbban fájhat, amikor a szükség legjobban megaláz. Akkor legyél férfi, akkor mutass példát, hogyan kell szeretni a szülőhazát.
Esküszöm, hogy a haza érdekében minden erőmmel a várat megvédem, élve el nem hagyom, magánynak nem adom, a magyarok istene engem úgy segélye. Erő és forté meg nem félemlít, meg nem tántorít pénz, se ígéret, és a vár feladására való minden hajlandóságot sújtja erős, jogos, halálos ítélet. A haza nem eladó! Veletek maradok minden rosszban. Nem kérek olyat, mit magam nem tennék. Ha nem így cselekszem, vessen ki a föld, és ne érdemeljen ki az Úr örök kegyelmét. Esküszöm, hogy véremet és az életemet a vár védelmében meg nem kímélem. Magamat élve én meg nem adom. Az örök Istenem úgy segíljen.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!